Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Török Tibor 1961-ben született Debrecenben. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem biológus szakán végezte, ahonnan az MTA-SBK genetikai intézetébe került, mint tudományos segédmunkatárs. Szegeden klasszikus genetikai alapkutatásokat végzett ecet muslincán. Kezdetben a tumorképződésben szerepet játszó gének muslinca megfelelőinek biológiai szerepét vizsgálta, később a kromoszómák szerveződéséért felelős géneket kutatta. Ösztöndíjasként 5 évet töltött Heidelbergi, kaliforniai és bécsi kutatóintézetekben. 2004-től az STE genetikai tanszékén oktat, mint egyetemi docens. Nagy népszerűségnek örvend a bármely szakon szabadon felvehető Erkölcs és vallás evolúciós alapjai című kurzusa. 2012-ben új kutatási témába fogott, és a klasszikus genetikát régészeti genetikára cserélte. Ezen munkák során a Kárpát-medencében a régészeti feltárásokkal felszínre került emberi maradványok genetikai vizsgálatát végzik. Az archeogenetika többi természettudományos vizsgálattal együtt nem túl rég kapcsolódott be az emberi múlt kutatásába, és jelentős áttöréseket ért el. Példaként elegendő a neandervölgyi vagy a denisovai ember genom szekvenálását, vagy Európa benépesedésének közelmúltban történt megfejtését említeni. A Szegedi Archeogenetikai Labor célja a Kárpát-medence benépesedési történetének rekonstruálása. Az első eredmények a honfoglaló magyarok származásáról születtek, amely viszonylag nagy sajtóvízhangot kapott, és a hazai régész nyelvész szakma erős nem tetszését váltotta ki. Török Tibor most ezekről a kutatásokról és eredményekről fog beszélni. Felkérem dr. Török Tibort, tartsa meg előadását.
Köszönöm a bemutatót, és tisztelt kollégák, kedves hallgatóság, nagy örömömre szolgál, hogy immár Szegeden is bemutathatom ezeket az eredményeket, ami igazából szándékunk ellenére kavart nagyport a sajtóban, de talán sikerül meggyőznem a hallgatóságot, hogy elég komoly eredményekről van szó. A Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékén 2014 óta működik effektíven az archeogenetikai labor, amit létrehoztunk. Sikerült ehhez összeverbúválni azt a szakértői csapatot is, ami egy ilyen labornak a működtetéséhez szükséges. Ez áll nem csak a belőlünk genetikusokból, hanem bioinformatikus szakemberekből, új generációs szekvenálás szakembereiből, antropológusokból. És természetesen régész kollégákat is megkeressük. Na most a legfontosabb, legégetőbb kérdésnek a magyar őstörténet szempontjából a honfoglaláskort találtuk, kívülálló laikusként azt gondolom, hogy nem sokat tévedtünk, úgyhogy az első eredményeinket ezekből a maradványokból igyekeztünk produkálni, és ez sikerült is. Tehát most azt fogom bemutatni, hogy mit tudtunk meg a honfoglaló genetikai származásáról. De először egy kis genetikai háttérképzést adok a hallgatóságnak, mert ennek hiányában nem nagyon lenne érthető, hogy miről beszélek. Nem lesz túl mély, nem kell megijedni, mindenki meg fogja érteni. Ugye a legfontosabb kérdés az úgy merül fel, hogy egyáltalán mit tudhatunk meg a genetikai adatokból. Mit tud hozzátenni a genetika ahhoz, amit eddig az őstörténet, a történetírás, a régészet, nyelvészet kiderített az őseinkről. Kérem szépen, ez az ábra azt foglalja össze, a legfontosabb az első fejlét, az egyének származását. Tehát a genetika a DNS-t vizsgálja, és a DNS-ből a származás rokonság deríthető ki. Ez többféleképpen is kideríthető az anyai és apai ágon öröklődő DNS vonalak vizsgálatával is, amit filogenetikának nevezünk, erről egy picit részletesebben fogok beszélni, mert zömmel ezt a módszert alkalmaztuk. de igazából a legtöbb genetikai információt a teljes genomunk rejti. Tehát akkor tudunk meg legtöbbet, ha a teljes örökítőanyagkészletet sikerül megfejtenünk. Ez a régészeti leletek esetén igen trükkös és költséges eljárás. A honfoglalókból, igazából a honfoglalókból eddig még egyetlen ilyen szekvenálás sem történt. Majdnem azt mondtam, hogy hazai régészeti mintákból sem, de ez nem igaz, mert külföldi laboratóriumok korábbi korokból, hazai mintákból teljes genomokat már szekvenáltak. Na most, a genomban is vannak olyan darabkák, amik nagyon világosan jelzik, hogy honnan jött az illető. Ha ugyan teljes genomokat nem is szekvenáltunk, de ilyen genomdarabkákat azonosítottunk, és erről is be fogok számolni. Na most, ha az egyéneknek a földrajzi származását ki tudjuk deríteni, az teljesen nyilvánvaló, hogy egyének csoportjának, azaz populációknak a földrajzi származását, rokonságát is ki lehet ebből deríteni, ha összerakjuk az adatokat. Ezt a populáció genetika módszertana segítségével szoktuk csinálni, ami bonyolult matematikai algoritmusokból áll, de a logikája nagyon egyszerű, megnézzük, hogy az egyik egyik népesség mennyire, milyen szinten hasonlít a másikra. Egyikhez jobban hasonlít, a másikhoz kevésbé hasonlít. A genomadatokból ugyanígy lehet nagyon fontos következtetéseket levonni. Még a keveredések idejét is ki lehet mazsolázni. Végül a most nem annyira jelentős adat, a populációk létszámát is meg lehet becsülni, a felmenőknek a létszámára lehet következtetni, hiszen azok a népességek, akik nagyon kevés fölmenőből származtak, azok általában beltenyésztettek, ami a genomban egyértelműen jelentkezik a úgynevezett homozigóta lókuszok számának a nagy méretébe, illetve nagyon kevés anyai és apai vonalat tartalmaznak kis létszámú populációk. Ez általában például az eszkimók ilyenek, a magyar népesség, ez nem nagyon jellemző. És utoljára természetesen oda tettem azt, hogy mire nem alkalmas ez a módszer, nyelvészeti következtetések közvetlen levonására abszolút semmi lehetőség nincs a csontokból, hiszen a csontok ugyanolyan némák a genetikus, mint a régész vagy a nyelvész számára is. Annyi kitételt tennék, hiszen nyelvészeti kérdésekről nem igen lesz szó a mai előadáson, hogy amire nagyon alkalmas a genetikai módszer, és ebben szinte verhetetlen, az a földrajzi származás. Na most, mind a régészet, minden nyelvészet következtet földrajzi származásra is, tehát elődök földrajzi lokalizációjára valamilyen szinten, hiszen a régészeti kultúrák térben és időben mozognak, és hát az egyik régészeti kultúrából származik a másik. Azon kívül a nyelvészek is következtetnek nyelvek származására, a rokon nyelvekből, a rekonstrukciókból és így tovább, és nem árt, ha ezek az egymástól független eredmények mondjuk ugyanazokra a földrajzi területekre mutatnak. Hogyha ez nem így van, akkor valamelyik hipotézist korrigálni kell. De természetesen ezen az előadáson kizárólag genetikáról lesz szó, hiszen mint régészeti genetikusok mi is az örökítő anyagot vizsgáljuk, ami a kromoszómákban van rejtve, az emberben ebből 23 pár található, amit nagyon ügyes citogenetikusok szépen összetudnak rakni, nagyon jó megkülönböztethetők egymást az egyes kromoszómák, és valójában minden egyes kromoszóma egy hosszú feltekeredett DNS fonálból áll, legalábbis az egyik fő alkotó része ez, és a DNS fonalat a további értelmes alkotó részekre bontjuk, legalábbis a genetikai szempontból legértelmesebb, legkisebb egységekre, azok a nukleotidok, azok ilyen négybetűs unalmas egységek, hogyha a munkánk sikeres, akkor tulajdonképpen ezeknek a négy betűnek, ACTG, egy egyedi sorrendjét határozzuk meg. Ez nem más, mint a DNS szekvenciája. És minden további analízisünk, következtetésünk ebből származik. Ezeknek az unalmas szekvenciáknak a hasonlítgatásából származik. Ez egy emberi sejt, és azok a kromoszómák, amit az előbb mutattam, a 23 pár, a sejtmagban található. Ezt az ábrát csak azért tettem be, hogy hangsúlyozzam, hogy az emberi sejtben a kromoszómákon kívül található DNS még máshol is, ez pedig a citoplazmában, a sejt energiatermelő szervecskéjében, a mitokondriumokban, amelyikben elég sok van, saját örökítőanyag készlettel rendelkeznek. Ez az egész csak azért lényeges, a régészeti genetika számára különösen hangsúlyosan lényeges, mert amikor eltemetik az elhunytat, akkor lebomlik minden szerves anyaga. Idővel teljesen elporlad. Ez a DNS-re is igaz. Na most a mitokondriumból nagyon sok van a sejtben, és mindegyikben több száz apró DNS molekula található, ami egymással megegyezik. Most gondoljuk meg, hogy valójában több ezer azonos molekuláról beszélünk, és hogy az enyészet bontja le a DNS-t, sokkal több esély van arra, hogy ezekből fönnmaradjon néhány, amit még meg tudunk találni és elemezni tudunk. Épp ezért a régészeti genetikai kutatások jelentős részben, különösen a kezdeti időkben, szinte kizárólag erre a mitokondriás DNS-re vonatkoztak. Ma már a sejtmag került előtérbe, módszertani okokból ez korábban nem volt szinte megközelíthető, hiszen ott minden egyes DNS darab csak két példányban található, és igen gyorsan ellenyészik. A mitokondriás DNS-nek van azonban egy sajátossága, anyai öröklésmenetet mutat, tehát teljesen másképp öröklődik, mint a genomnak a többi része. A kromoszómák azok azt jól ismert öröklésmenetet mutatják, hogy keverednek a leszármazás során, majd mindjárt meg fogom mutatni. A kromoszómák közül is azonban van egy speciális kromoszóma, mégpedig az Y-kromoszóma, ami csak a férfiasságunkat határozza meg férfiaknál, ugye? Az is egy hasonló speciális öröklésmenetet mutat, mint a mitokondrium, apáról fiára örökítődik. Ez egy annyira fontos, hogy ezt bemutatom, és tulajdonképpen szerintem ez nem árt, ha az átlag ember is tisztában van a genetikának azzal a minimális háttérével, ami az öröklésmenetekre vonatkozik. Ez tulajdonképpen egy négy generációs család, gyermekek, szülők, nagyszülők, dédszülők, és a három különböző öröklésmenetet mutató DNS darabot szimbolizálják a mellette levő kis rudacskák meg köröcskék. A kis köröcske a mitokondriás DNS szimbolizálja, még valójában tényleg kör alakú. Az apró kis egyenes vonalka az Y-kromoszómát, ami látható csak a férfiaknál van berajzolva. A két hosszú vonal pedig a kromoszómákat, amiből 23 pár van, de csak egy párat rajzoltunk, én a többi ugyanígy működik. Kezdjük a kromoszómákkal, hiszen ez a legfontosabb, bár a mai előadásnak kevésbé témája. A kromoszómák úgy öröklődnek, hogy mindannyian a szüleinktől az egy pár kromoszómának a felét kapjuk. Tehát ha ezt a felső szülőpárt megnézzük, a gyermeküknek egy kéket az apuka, és egy barnát adott az anyuka. Azért különböző színnel szimbolizáltam, mert ezek nem egyenértékű információt tartalmaznak. Apuka nem pont ugyanazt, mint anyuka. Most ő is ugyanígy örökíti tovább, amikor gyermeket vállal a kromoszómáit, elfelezi, de mielőtt elfelezni, a kékeket elkeveri a barnákkal, amit a genetikusok rekombinációnak neveznek, és tulajdonképpen egy kék-barna egyveleget ad tovább a fiának. Anyuka ugyanígy egy zöld-piros egyveleget ad a gyermekének, és mikor ő továbbadja az ő gyermekének, ő is elkeveri az összes darabot. A lényeg, mikor az utolsó generációban megnézzük a színeket, azt látjuk, hogy az összes dédszülőből találunk valamilyen darabkát. Statisztikusan ez azt jelenti, hogy mindenki a szüleitől 50-50%-ot kap, a nagyszüleitől egy negyedét, tehát minden nagyszülő egy negyeddel van statisztikusan reprezentálva a genomunkban, míg a dédszülők egy nyolcad arányban, és így tovább, és ez nyilván vonatkozik az összes távolabbi felmenőkre is. De az az érdekes következtetés adódik, ha két genomot összehasonlítunk, a Földön bárkinek a genomját, pontosan megjósolható belőle a rokonságnak a szintje. Mégpedig azért, mert a Földön valójában az összes ember valamilyen szinten rokon a másiknak. És ez egy nagyon érdekes módszer, és ezen alapulnak az archeogenetikai genomelemzések, azoknak az apró kromoszoma darabkáknak a kimazsolázásán, hogy mennyi a közös bennük. Jó? Ennél sokkal egyszerűbb történet az, amiket mi vizsgáltunk, a mitokondriás DNS, hiszen az csak anyáról lányára öröklődik, anyáról fiára is, csak a fiúk nem adják tovább. Tehát például, ha megnézzük ezt a lányt vagy ezt a fiút, mind a kettő az anyukájától kapta, ő is az anyukájától, és ugyanazt a színt kapta, tehát ez változatlanul keveredés nélkül adódik anyáról lányára. Csak lányvonalon. Tehát, ha itt megnézem valakinek a mitokondriás DNS-ét, akkor ezt az egyetlen anyai vonalat látom vissza időben, viszont talán még sokkal messzebbre visszalátunk, mint a genommal, mivel ez nem keveredik, csak nagyon lassan változik mutációkkal. A helyzet ugyanaz Y-kromoszómára, csak az meg az apai vonalon. Tehát, ha ezt a fiút megnézem, egy kék színű Y-kromoszómát szimbolizál, ugyanazt a kéket, amit az édesapjától kapott, ő is az apjától, tehát az Y-kromoszoma vizsgálata, amivel az nem keveredik, szintén változatlanul, idézőjelben változatlanul adódik tovább, az apai vonal egyeneságú leszármazását tudjuk vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy az Y-kromoszoma és a mitokondriás DNS vizsgálata teljesen más módon működik, úgynevezett filogenetikai vagy egyeneságú leszármazási vonalak rekonstrukciójával, mint a genomvizsgálat, amely a genomkeveredés mértékét vizsgálja, amiről a mai előadáson nem lesz szó, mert ilyen szinten ezt nem vizsgáltuk. Tehát a filogenetikai vizsgálatnak a logikáját mutatom még be röviden, mielőtt az eredményeikre rátérnék. Tehát, mint mondtam, anyáról lányára adódik tovább a mitokondriális DNS, és legyen ez egy távoli ősanyának a mitokondriális DNS-ének egy pici darabkája, ugye azok az unalmas négybetűs szekvenciákkal. Ez az anyuka lányoknak adott életet, és olyan szerencsés volt, hogy a lányvonalai távoli generációkon keresztül keresztül fönnmaradtak, tehát itt sok-sok generációt képzeljünk el, ez pedig egy ma élő nő. Ha megszekvenáljuk a mitokondriás DNS-ét, azt látjuk, hogy itt egy G változás van az A-hoz képest. Tehát valahol, valamelyik ősanyában történt egy változás. Ez biztos, hogy így van. Ha egy másik nőt szekvenálunk meg, azt látjuk, hogy itt már egy másik változás is történt az ősanyához képest. Ha egy harmadik nőt szekvenálunk meg, ott egy harmadik változást találhatunk, egy negyediknél egy negyediket, és így tovább. Többet nem rajzolok föl. A lényeg az, hogy a mai genetikus, tehát aki mai embereket vizsgál, nem archaeogenetikáról beszélek, a mai emberekből tudja megszekvenálni ezeket legkönnyebben, azok a legkönnyebben elérhetők módszertanilag is, és nyilván ezzel kezdődött az egész. Ha a szekvenciák hasonlóságát összevetjük, nyilván egy hosszabb szakaszon már számítógépre van szükségünk, akkor ezt az egész leszármazási fát, vagy filogenetikai fát tudományos szóval rekonstruálni tudjuk azon az egyszerű alapon, minél hasonlóbb egy szekvencia, annál közelibb közös rokonok feltételezhetők. És ez alapján ez a fa teljesen rekonstruálható, anélkül, hogy tudnánk a távoli ősöket. Van egy jó hírem, nyilván az archeogenetika távoli ősökből is elő tudja bányászni ezt a szekvenciát, szinte kivétel nélkül tökéletesen rekonstruálja a ma élő emberek fája, visszaigazolódik az archaikus szekvenciákból. Tehát nem hibázik az elméleti rekonstrukció, amit valaha a filogenetikusok megalkottak. No tehát, ez azt jelenti, hogy ilyen filogenetikai fákat tudunk vizsgálni, és időben vissza tudunk lépni, még ezeket az időpontokat is ki tudjuk következtetni valamelyest, de erről most nem beszélnék. Legelőször a mitokondriális, tehát az anyai vonalon öröklődő mitokondriális DNS-nek a filogenetikai fáját 2005 táján rajzolták föl emberekből. Ez egy nagy nemzetközi projekt keretében történt, amikor a világ minden tájáról mintákat vettek emberekből, és megszekvenálták a mitokondriális genomokat, számítógéppel összeillesztették, és építettek egy fát. Ezt a fát kapták. Meglepetéssel tapasztalták, nyilván nem mindenki lepődött meg, hogy ennek a fának a gyökere Afrikában található, tehát a barnával jelzett vonalak azok mind afrikaiak. És ez a fa így ágazik ki szépen, és aztán csak egyes vonalai jönnek ki Afrikából, de még az Afrikán kívüli vonalaknak is sajátos földrajzi elterjedésük van. Ez a fa persze még tovább ágazik, de ezt nem mutatom meg, amúgy se fért volna rá az ábrára. Na most így született meg a filogeográfia, ami már állatokból korábban is megszületett, de az emberi filogeográfia, amelyik azt mondja, hogy egy adott vonal adott földrajzi egységre, tájra jellemző. Tehát, hogyha ezt a fát fölvetítjük a földnek a világtérképére, ami valójában itt van, azt látjuk, hogy különböző betűkkel szimbolizálják az egyes szekvencia kombinációkat, de ez most ne zavarjon senkit. A fának a gyökere, tehát ezek az elvonalak, ezek Afrikából indultak, és kiléptek valamikor onnan, és a elterjedésük alapján be lehet rajzolni, hogy melyik tájegységre jellemzők ma is az egyes alágak. Ez azt jelenti, hogy bárkit megvizsgálunk, és a szekvenciáit megnézzük, ebbe a fába be tudjuk illeszteni, és következtetést tudunk levonni az illető származásáról. Akkor is, hogyha éppen most egy Európában található az illető, és akár úgy néz ki, mint mi, lehet, hogy Afrikából jött az ősanyja. Találtunk már erre példát. Tudnélik, a mitokondrium semmit nem mond arra, hogy nézzünk ki. Az csak egy anyai vonalon öröklődő jelző molekulának foghatjuk föl. Oké? Okay? Valójában ez a kis köralkú DLS, ami a mitokondriális DNS, ez körülbelül 16 ezer betűből áll. Teljesen nyilvánvaló, hogy a maximális információt akkor tudjuk kinyerni belőle, és ebbe a fába akkor tudjuk legpontosabban beilleszteni, az összes betűt ismerjük. Igen, ám csak, hogy mint mondtam, a korai archeogenetikai vizsgálatok hiába koncentráltak a mitokondriális DNS-re, azt is nagyon nehéz volt megszekvenálni, mert lepusztult állapotban van. Legtöbbször ezt a rövid kis pirossal jelzett 350 bázispáros, 350 betűből álló szakaszát olvasták le, ez is elegendő volt valami durva analízisre, ezt is pontatlanul lehetett meghatározni, és a belőle levont következtetések részlegesek voltak, messze nem mondhatók teljesnek, ahogy ezt az ábrával ábrázolt, amit egy fotónak a részletei láthatók, tehát valami képet tudtunk alkotni, de nem az igazi. Ezzel szemben mi, amikor a munkánknak egy fázisába értünk, és csak is ezekről az eredményekről fogok most beszámolni, akkor a legújabb új generációs szekvenálási technikával ugrottunk neki a honfoglalók mitogenomjainak, mert ezt mitogenomnak nevezik, ezt a teljes mitokondriális DNS szakaszt, és ez azt jelenti, hogy nagy pontossággal az összeset leolvastuk, ami azt jelenti, hogy az abból levont elemzések már sokkal szilárdabb alapon állnak és megbízhatóak. Másik újdonsága volt a munkánknak, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy korábban is vizsgáltak honfoglalókat, igazolt csak azokat a kis rövid 350-es szakaszokat, ami azokat pirossal jelöltem az előbb. Itt azok a kékkel jelzett temetőkből voltak már szórványadataink, amit Raskó Istvánék csoportja hozott a felszínre, illetve a Régészeti Intézetből Budapestről is határoztak meg ilyen szakaszokat, és egész komoly következtetést lehetett már abból is levonni. Viszont ezek szórvány minták voltak, egy-egy temetőből mazsolázgattak. Mi azt mondtuk, hogy nagy számú mintát vizsgáljunk, lehetőleg néhány temető teljes népességét jellemezzük, és utána már lehet a hasonlítgatást kis mazsolázással a többi temetőből kezdeni. Próbáltunk a legkorábbi temetőkre koncentrálni, és itt az egyes ponttal jelzett tájegységen található Karos község, annak a határába tárta fel Révész László a egyik legkorábbinak tartott karosi temető csoportot, ami három temetőt foglal magába. Mi igyekeztünk azokat teljesen jellemezni, és látszik, hogy pirossal, hogy az egyes temetőből mind a 11 egyént, a kettes temetőből 69-ből 49-et, a hármasból 19-ből 18-at sikerült is meghatároznunk, genetikailag jellemeznünk, hogy legyen valami hozzávetőleges képünk a többi tájegységről is. Még néhány egyéb honfoglaláskori temetőből is mazsoláztunk egy-egy mintát, tehát onnantól tényleg egy-egy mintát, talán a szomszédos Kenézlő temetőből vettünk még kicsit nagyobb számú mintát. Összesen 102 honfoglalónak határoztuk meg azt a 16 ezer betűből álló mitokondriális genomját, és innestől indult az analízis. Honnan jöttetek? Feltételeztük, hogy nem tudjuk. Azt is feltételeztük, hogy bárhonnan jöhettek. Sőt, jöhettek 102 féle helyről is. Ezért egyenként vallattuk a szekvenciákat. Minden egyes egyént külön-külön. Ebből egy példát mutatok be, hogy érzékelni lehessen, mert a 102 kicsit sokáig tartana. Volt a 3-as számú karosi temetőben a 12-es számú sír, amit miután megszekvenáltunk, rögtön be lehetett sorolni abba a filogenetikai fába, amit korábban már meghatároztak, az A12A csoportba tartozott. Itt látható ennek a csoportnak a korábban szakirodalomban már lefektetett filogenetikai fa részlete, az A csoportból ágazik ki, az A12, abból az A12A. Hogy tudjuk kideríteni, hogy honnan jött ez az egyén, hogy honnan származott? Azt mondtuk, hogy vegyük az összes környező szekvenciát, és a világ adatbázisából, amiben az összes elhalt meg ma élő emberekből van adat, töltsük le, dobjuk bele a mi mintánkat, adjuk oda a számítógépnek, és mondjuk neki, hogy rajzold újra a filogenetikai fát, hova rakod a mi egyénünket, és nézzük meg, ki hozzá a legközelebb eső egyén, és ő hol lakik. Ezt tettük. Itt van ez a filogenetikai fa, ami korábban ismert volt, ezt rajzolta nekünk a számítógép. Látható, hogy az A csoportba tartozó egyének, a kis piros körök egyéneket jelentenek. A köztük levő vonalak pedig mutatják azt a távolságot, hogy hány ilyen betűbe különbözik a legközelebbi ponttól. Tehát itt, például itt két egyén között van, nem tudom megszámolni, mondjuk 8-10 pont különbség a 16 ezer betűbe. Nyilván a legközelebbieket egy csoportba sorolja a genotika, és ők az A csoportba tartoznak mindahányan. Ők tartoznak az A12-be, ami az A-ból ágazik ki. Tehát ez a fa megfelel ennek a fának, az A-ból ágazik ki az A12-ös, abból az A12A. Ha megnézzük a földrajzi elterjedésüket, nem rajzoltuk oda az összes pontnak, mert elég csúnya lett volna a záró, de higgyék el nekem, hogy ezek az A-egyének túlnyomó többségben Dél-Kelet-Ázsiából származnak. Az A12-ben nem túl sok egyén esik, azok kínaiak, illetve egy búrját. A búrját 3 betű távolságra van a mi karosiaktól. Tehát egyértelműen egy ma élő búrjátnak a szekvenciája az A közelebb. Míg az A12A az egy külön ágat képvisel. Ha ezt a fát, ugyanúgy, mint az előbb a nagy fatörzsét rávetítjük a térképre, akkor ki tudjuk deríteni az A vonalba tartozó ős anyáknak az egykori vándorlási útvonalát. Ugye az A Dél-Kelet-Ázsiába keletkezett, illetve terjedt el. Egyébként az N-ből keletkezett, amelyik itt a közel-keleten jellemző, és mikor Afrikából kijött az ember, itt az N meg az M volt az első, amelyik itt, amivel számolni tudunk. Az A tehát Dél-Kelet-Ázsiában terjedt el, ma is ott a leggyakoribb, és valószínűleg onnan észak felé vándoroltak az emberek, és valahol Közép-Ázsiában jelentkezett egy szerencsés mutáció, amelyik szintén rögzült, tehát lányoknak lányai és lányai születtek, mert ezeknek a vonalaknak egy része elvész. Tehát csak azt tudjuk vizsgálni, ami fönnmaradt. Az A12 ebbe tartozik a búrját meg a honfoglalónk, majd észak Ázsiába, Szibériába, illetve Észak-Amerikába is került az A12A, tehát az egy újabb változat. Tehát tulajdonképpen szinte nyomon lehet követni, hogy az emberek vándoroltak, és újabb változatok terjedtek el már az új földrajzi területen. Na hát így mazsoláztuk végig az összes honfoglalót, akit megvizsgáltunk, és ezt az ábrát kaptuk, amit ezzel a torta szeleteléssel tudunk legjobban szemléltetni. 31 egyén egyértelműen Ázsiából származott, hiszen olyanok voltak a legközelebbi szekvencia rokonai, mint burjátok, kínaiak, mongolok, kazakok, tatárok, és így tovább, teljesen egyértelmű volt a helyzetük. Ebből még ráadásul egy statisztikai eloszlásvizsgálatot is végeztünk, majd mindjárt mutatom a térképen. 11 mintának nem tudtuk a pontos származási helyét megadni, mert általános eurázsiai elterjedtségi vonal, nyilván ez is keletkezett valahol, de aztán elterjedt, és nem lett olyan gyakori, hogy pontosan lokalizálni lehessen az eredetét. És végül a mintáknak a többsége európai eredetű volt. Ezen belül volt egy kisebb csapat, 7 egyén, aki egyértelműen a Kaukázus Közép-Kelet vidékéről eredeztethető, és ami a legnagyobb fejtörést okozta nekünk, egy nagyobb csapat, 13 minta, egyértelműen a mai nyugat-európaiakra volt jellemző. Ezt az összeset meg lehetett magyarázni a ismert történeti tények alapján, hogy Ázsiából származhattak, a Kaukázust érinthették, kelet-európai síkságot érinthették, sőt, kellett is, hogy érintsék, de hát Skandináviát, meg Angliát, meg Írországot nem valószínű, hogy onnan származtak honfoglalók. Tehát ez sokáig fejtörést okozott nekünk, de aztán sikerült megmagyarázni. Mégpedig a populáció genetikai módszertannal, hiszen ez a filogenetika arra való, hogy az egyéneknek a származását vezessük vissza. A populáció genetika ellenben arról szól, hogy van nekünk egy csapatunk, tehát egyénekből álló populációnk, és mely más csapathoz, ismert csapathoz hasonlít legjobban. Tehát ezt ezzel a gyümölcsös kosárral, a három gyümölcsös kosárral tudnám szemléltetni, ami almákat, szilvákat, meg egyéb gyümölcsöket tartalmaz, így a hallgatóság ránézésre meg tudnám mondani, hogy az A kosár a B kosárhoz meglehetősen hasonlít, hiszen mindegyikben elég sok alma, meg szilva, meg néhány körte van. Ugye a B kosár a C kosárhoz kevésbé hasonlít, mert csak egy szem alma, meg az a néhány narancs köti össze őket. A C meg az A-hoz alig hasonlít, az egy szem alma kivételével nincs átfedés. Tehát erről szól a populációgenetikai elemzés, csak nem gyümölcsökkel, hanem DNS-szekvenciákkal, vagy a DNS-szekvenciákból következtetett genetikai vonalaknak a hasonlóságát, szintjét vizsgálja a populációgenetika. És itt mutatom az eredményt, hogy mit kaptunk a populációgenetikai elemzéssel. A pontok populációkat jelentenek egész Eurázsián keresztül azokat, amikről tudtunk adatokat szerezni. Tudni kell, hogy azért sok populációról nincsen még részletes adatsor, de ez is elég informatív. Itt vannak a honfoglalóink, a 102 honfoglaló ebben a középső körbe helyezkedik el, és azt látjuk, hogy a közvetlen közelükben ilyen csoportok vannak, mint ma élő volgatatárok, vaskori európai szkíták, illetve bronzkori, korabronzkori poltavka, potakovka népessége, amelyik a kelet-európai sztyeppén élt. Hát ezzel meglehetősen elégedettek voltunk, hogy ezek hasonlítanak a honfoglalókhoz leginkább összetételben. Arra is kíváncsiak voltunk azonban, hogy az ázsiai csoport önmagában, ha külön vesszük, mint egy mesterséges kis alpopulációt, hiszen azok valamikor onnan kijöttek, és feltételezhető, hogy mégiscsak együtt jöttek ki, nem egyenként szállingóztak, mégis kihez hasonlít legjobban. És azt találtuk, hogy ha csak az ázsiai korábban sárgával jelölt csapatot nézzük, akkor a mai tuvai népességhez hasonlít legjobban. És ha az európai csapatot néztük, és ez volt az áttörés, az pedig a legközelebb hozzá, a kelet-európai sztyeppe később bronzkori Srubnaja kultúrájának a népessége állt. A Srubnaja az oroszul gerendavázas jelent, ezek gerendavázzal erősített kurgánokba, halomsírokba temetkeztek, félig letelepedett életmódot, de nomádok éltek, de nomádok voltak. És a közelükben természetesen mai európai népességek. Találhatók a magyarok kicsit messze. No, tulajdonképpen ezzel azért voltunk elégedettek, mert ha ezt a térképre vetítjük, mindjárt megmutattam, hogy sokkal szemléletesebb. Tehát ez az ábra mind a filogenetikai, mind a populáció genetikai adatokat összesíti. Ez a pirossal jelölt foltok, talán ezen a térképen még élősebben látszik, akinek jobb a szeme. Tehát a piros foltok mutatnák azt a területet, ahonnan a keleti vonalak végső származási helye lehet, ahol a keleti vonalak végső származási helyét feltételezzük. Ez nagyjából az mai Észak-Mongólia és a Bajkáltó vidéke. Valamikor ezek a vonalak innen jöhettek ki, nagy valószínűséggel. És itt találjuk a mai tuvaiakat, amihez a teljes sárga csapat együttesen legjobban hasonlít. És itt van az a Srubnaja kultúra elterjedési területe a kelet-európai sztyeppén, amihez viszont a teljes európai csapat hasonlít legjobban. És azért volt ez megnyugtató, mert korábban német és amerikai genetikusok kiderítették, hogy ez volt a terület, az a terület, ahol a szrubnaják ősei belépesítették Észak- és Nyugat-Európát zömmel. Tehát nem meglepő, hogy találunk bennük észak- és nyugat-európai vonalakat, hiszen azok is innen származtak valaha. És végül, ha teljes tortát együttesen nézzük, az már egy egész kis népcsoportra, ma élő népcsoportra, volgai tatárokra hasonlított legjobban. Most ebből mi messze menő következtetéseket vontunk le. Az egyik következtetésünk pedig az volt, amit itt alul írtam, hogy az ázsiai géneket nem túl sok csoport hozhatta. Miért volt ez a bátor kijelentés? Azért, mert az archeogenetikai szakirodalom ismeretében, amelyik egyre inkább földeríti a kontinensek benépesítését, tudtuk, hogy a bronzkor vonaláig ezek a keleti vonalak nem nagyon jelentek meg az európai sztyeppén. A vaskori szkíták voltak az elsők, akik nagyobb mennyiségben behozták ezeket a vonalakat ide. Tehát azt mondtuk, hogy a vaskori szkítákig nem nagyon jöhettek ki, tehát az első csoport az ázsiai szkíták, akik kihozhatták, aztán utána az ismert vándorló népességek közül a hunok, avarok és az onogurok jöttek számításba. Az onogurokat azért emeltem ki kékkel, mert a volgai tatárok történetének kicsit utána bogaráztunk, és azt sugallta, hogy az onoguroknak komoly köze lehetett a volgai tatárokhoz, mivel a volgai tatárokról azt írta a történetírás, hogy a 8. században a volgai bolgárok jelentős mértékben meghatározták a terület arculatát, mikor oda költöztek. Ugye ezek nomád népek voltak, az onoguroknak felelnek meg a volgai bolgárok a forrásokban, akik elkeveredtek a helyi népekkel, akik laktak ott előtte, szkíta és finnugor népek. Na most tehát a genetikai kapcsolatunk egyértelműen jelezte, hogy a volgai tatároknak van köze a honfoglalókhoz, valószínűleg van köze a honfoglalókhoz, és aztán utána bogaráztunk, olyan területre tévedtünk, ami nem a szakterületünk, és meglepetésre tapasztaltuk, hogy vannak még olyan adatok, amiket alátámasztják. Például tudjuk, hogy a magyarok idegen elnevezése a hungaruszt, nyelvészeink az onogurból vezetik le. Azon kívül azt is tudjuk, hogy a török jövevény szavakat a magyar nyelvben a bolgár ótörökből vezetik le a nyelvészeink, tehát az onogurokhoz nyelvészetileg lehet közünk. De ennél sokkal erősebb kapcsolat jelent a régészeti bizonyíték. A régészeti bizonyíték pedig azt mutatja, hogy a volgai területen lévő onogur temetők régészeti mellékletei és temetkezési rítusai, beleértve a részleges lótemetkezést, ami nem olyan túl sok népességre jellemző, az megegyezik, szinte megegyezik a honfoglalókéval. És ennél is megdöbbentő volt egy olyan adat, amit egy másik természettudomány, az antropológia hozott, hogy a volgai bolgár temetőknek az antropológiai típusainak az eloszlása szinte teljesen megfelel Árpád népének az eloszlás, antropológiai típusainak az eloszlásához. És még ennél is egy még megdöbbentőbb adat, amit hát igazából szerintem nem volt benne a köztudatban, talán még máig sincs, hogy a honfoglaló magyaroknál is, és a bolgároknál is, mind a volgai, mind a dunai bolgároknál is borzasztó gyakori volt az úgynevezett jelképes trepanációnak, el volt terjedve, nagyon gyakori, 10%-a szinte a maradványoknak hordozza ezt a jelképes trepanációt, én azt szoktam mondani, hogy ez szinte etnikai bélyegnek is tekinthető, hiszen nem furatja meg valaki a koponyáját játékból, ez egy komoly műtéti beavatkozás, ennek kulturális háttere kell legyen, és ez egy közös kulturális múltat feltételez. Ennyi az anyai vonalakról, és most rátérek arra, hogy a közelmúltban sikerült megnéznünk az apai vonalakat is. Ez már technikailag, módszertanilag sokkal nehezebb, de ezt leküzdöttük a nehézségeket, és ez az ábra mutatja. Itt emlékeztetül a 102 anyai vonalnak az eloszlása, származás szerinti eloszlását mutatom. Itt pedig annak a 29 apai vonalnak az eloszlását, amit sikerült megfejtenünk, nagyrészt ugyanazokból a temetőkből. Tehát azt gondolom, hogy a hasonlóság magáért beszélt, és mindenki sokkal kíváncsiabb volt az apai vonalakra, hiszen ezek a sztyeppei népek apai ágon szerveződtek. Mint ahogy a mai napig is Európa népességének a többsége apai ágon szerveződik, a kereszt nevünket mellé, a családnevünket az édesapánktól örököljük, ez a sztyeppén még fokozottabban így van. Tehát azt gondoltuk, hogy az apai vonalak még többet mondanak, mint az anyaiak, és tessék, ugyanonnan jöttek. Nagyjából ugyanaz az összetételük, ez a különbség még a statisztikai hibának is betudható. Populációgenetikai elemzés is nagyon hasonló képet adott. Itt eurázsiai térségnek a populációinak az Y-kromoszómás eloszlását vetítette a populációgenetikai algoritmus egy kétdimenziós térképre, inkább egy grafikonra. És láthatjuk, hogy amit mondtam, hogy ezek a vonalak nagyon tükrözik a földrajzi eloszlást. Nézzük meg, hova térképeződik például az Európa népessége. Itt vannak a svédek, norvégok, dánok, Nagy-Britannia népessége, kicsit fölöttük a finnek. Itt van nagyjából Közép-Európa és a Balkán, itt csoportosulnak a magyarok, csehek, osztrákok és így tovább. Tőlük egy kicsit délre az albánok, olaszok, koszovóiak. Lilával jelöltük a kelet-európai népeket, mint az észtek, a baskírok, litvánok, oroszok és így tovább. Itt egy másik színnel, amit ezen a vetítésen talán egy picit nem különül el annyira ettől a másik árnyalattól, de ez egy kék árnyalat lenne. Itt vannak a közép-ázsiai népek, a tadzsikok, üzbégek, türkmének, kazakok és így tovább. Tehát látszik, hogy úgy rendeződik az összetétele az Y-kromoszómáknak, ahogy a földrajzi táj adja. És itt van a Kaukázus vidéke, Közép-Kelet, Libanon, Irak, és itt Egyiptom lóg ki az alsó sarokba, föl pedig az altái kizik lógnak föl, itt még egy szibériai nép is becsúszott. A szibériaiak itt azért nem szerepelnek, mert azok annyira távol esnek ezen a térképen, hogy valahova ide esnének, tehát az nem fért volna fel az ábrára. Jó? A honfoglalókat itt a nyíl mutatja, egyértelműen a baskírok tőszomszédságába térképeződnek Y-kromoszom összetétel alapján. Hát, ennek örültünk is, meg csodálkoztunk is egy picit. Megint föl kellett frissíteni a nem létező történelmi ismereteinket, amit most már egyre inkább bővíteni igyekszünk. És azt találtuk, hogy igen, vannak olyan adatok, amik a honfoglaló baskír rokonságra, vagy akár azonosságra utalnak. Meglepően láttuk, hogy az arab források, arab történeti források, szinte mindegyike a honfoglalókat a baskíroknak, honfoglalatok és a baskírokat azonos népnek tartja. Számomra ebből a legmegdöbbentőbb volt a legutolsó felsorolt Hamid al-Garnati-nak a beszámolója, amit elolvastam. Ugye ő Kordobából származott a mai Spanyolország területéről. 1150 körül látogatott a Magyar Királyságba, ahol a magyar királlyal is tárgyalt. Meg is nősült itt, vagy x-edik feleségét is vette magához. Majd továbbállt, és például Baskíria, mai Baskíria területén is megfordult, majd még onnan tovább, és hazament, és földrajzi beszámolót írt. És ebben azt írta, hogy a kárpát-merencei magyarok, azok baskírok. Tehát én nem tudom, hogy ennél hogy lehetne direktebb forrást találni. Azonosak a baskírokkal. De más történeti forrás is köti a magyarokat a baskírokhoz. Tudjuk, hogy legalább két törzsnél, a Gyarmat és a Jenő, az mindenki nyelviszától elfogadottan azonos tőre, vagy azonos szerkezetre megy vissza, mint a baskír törzsrendszerben megtalálható párhuzamai, amit most itt nem írtam, hogy hogy ejtenek, de talán nem is baj. Néhány szerző, például Németh Gyula további törzsneveket azonosítani vélt, amit a kollégái nem nagyon fogadnak el, de egyértelműen van egyfajta párhuzam a baskírok és a honfoglalók között, és azt is tudjuk, hogy a Julianus barát azon a környéken járt, ott fedezte fel Magna Hungáriát, amit ma Baskíriának nevezünk. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a genetikai adatok alátámasztják az arab forrásokat. Azokat az arab forrásokat, amik azt mondják, hogy a honfoglalók azok baskírok. Nyilvánvaló, hogy ez fejtörést akar a történész, okoz a történész szakmának, és ezt nem nagyon szokták így direktbe elfogadni. Különböző kétkedéseket támasztanak ezzel szembe. A genetikai adatok most ezt erősen megerősítik. Láttuk, hogy a volgai tatárokat azonosították a anyai vonalak, és a baskírokat az apai vonalak. Miért nem ugyanazt a populációt? Ugye föl lehetne tenni a kérdést. Ennek egyszerű oka van. Baskírok nem voltak az anyai adatbázisban, nem volt róluk elég adat. A volgai tatárok meg nem voltak az apai adatbázisban. De ez a két népesség egymás mellett ér közvetlenül, és a kazányi tatár kánságban nagyon-nagyon sokáig egymás mellett értek, keveredtek is egymással. Baskírok eltatárosodtak. Lehet, hogy magyar nyelvűek voltak, nem tudom. Ezt majd ki kell deríteni valaki másnak. És végül genomadatokról fogok beszámolni. Mert, mint mondtam, nem csak az Y-kromoszómákat ismertük meg a honfoglalókból, hanem sikerült a genomból is olyan darabokat kimazsoláznunk, amely a földrajzi származásra információt tartalmaz. És ez az ábrasor ezt foglalná össze. Úgy kell elképzelni, hogy minden egyes ilyen fekvő téglalap egy embernek a genomja. Itt van mellette, hogy melyik temetőből származik, és itt van emlékeztetőül, hogy az apai meg az anyai vonalai honnan származtak. De maradjunk most csak a téglalapok elemzésénél, sőt, leginkább a temetők elemzésénél. Egy vonal sárga, az azt mutatja, hogy az illetőnek a genomja tiszta ázsiai, nem is nagyon keveredett európaival. Egyenesen Ázsiából gyűjt ki, és úgy maradt. Ha tiszta rózsaszín, akkor ez egy tiszta európai genom. Abban nem jutott sárga. Ahol mind a kettőt megtaláljuk vegyesen, ott valamilyen arányba keveredtek, tehát ázsiai és európai felmenők egyaránt találhatók a családfájában, az illetőnek. És ami nagyon megdöbbentő volt számunkra, amikor ezt megláttuk, az, hogy bizony ezekben a karosi temetőkben, karos 1-2-3, találunk olyan egyéneket, akik tiszta ázsiaiak, olyanokat, akik tiszta európaiak, és olyanok kettő keveréke. Ebből mi arra következtetünk, hogy ez a népesség bizony nem túl régen állt össze, azelőtt mielőtt ide bejöttek. Hiszen ha egy népesség már régóta elkeveredett volna, a vegyes házasságok során ezek a genomok úgy elkeverednek, hogy valami olyan képet kapnánk, mint itt a magyar homorok temetőbe, hogy nagyjából mindenki egyformán tartalmazza az hasonló arányban ezeket a darabkákat. Természetesen ez lehet, hogy a mintavételi hibának tudható be. Tudjuk, hogy a magyar homorok temetőből ráadásul valószínűleg közeli rokonokat sikerült kimazsoláznunk. Nagyon kevesen voltak, és valószínűleg rokonok voltak azok a 10. századi korai sírok egykori tulajdonosai. A Sárit udvari temetőben is hasonló a helyzet, ott tulajdonképpen egy egységes kép, azt mondhatnánk, a vizsgált honfoglalók egy aránylag frissen összeállt népesség lehet. És ezt megerősítik a fenotípus adatok is, mert olyan géndarabokat is kimazsoláztunk, amiből ki lehet deríteni, hogy az illető hogy nézett ki, legalábbis a szemszíne meg a hajszíne. Ezt mutatja ez az ábrasor, hát nem tudtam pont úgy ábrázni a szemszíneket, mint hajszínek, ezek nem túl valós színek, de az látszik, hogy körülbelül a világosban, a sötétben a fekete, kék, ez szerepel a listán. Ugye ezek az oválisok lennének a szemszínek, ezek pedig a hajszínek. Annyit látunk, ha erre ránézünk, hogy például itt ebbe a két temetőben meglehetősen a mai magyaroknak megfelelő fenotípus eloszlást látjuk. Vannak benne kék szemű szőkék, vannak többnyire világos barna hajúak és szeműek, és ez valamennyire igaz a kenézlői temetőre is. A karosi temető azonban egy olyan képet mutat, ahol dominál a sötét szín, de előfordul benne egy-két világos is. És ráadásul ez arányban van azzal, hogy mit mutat a genom. Tehát minél ázsiaibb a genom, annál feketébb a hajszín, és annál sötétebb. Ezen az ábrán sokkal jobban látszik, mert itt a fekete talán közel fekete, bár én inkább sötétbarnának látom, pedig higgyék, hogy feketére színeztem. Ezek itt feketék, sötétbarna szeműek. Tehát ez egyértelműen jelzi, ha mind a fenotípus alátámasztja a genomadatokat, és mutatja, hogy honnan származtak, és milyen összetételek voltak, és látszik, hogy ezek nem túl rég összeállt csapat, sok helyről származtak. Tehát amit eddig kiderítettünk az anya és az apai vonalakból, amellé azt tudtuk meg, hogy ez az egyesülés, ami törzsszövetség lehetett, ez nem túl rég, nem túl sokkal a bevonulás előtt rakott össze igen távoli eredetű népességeket. És ezzel be is fejeztem, csak összefoglalom, hogy körülbelül mi hogy gondoljuk kirajzolódni a honfoglalók származását genetikai adatok alapján. Az egész biztos, hogy valaha itt a belső ázsiai térségből jött ki egy csapat, hogy pontosan mikor nem tudjuk, de azt körülrajzoltuk, hogy ez nagyon jól megfelel az ázsiai hunbirodalom területének, ami azt jelenti, hogy akár hunok is lehettek, de ez nem biztos. De ez teljesen mindegy, az biztos, hogy innen jöttek ki, és érintették ezt a tuvai területet, ami egyébként az ázsiai szkítáknak az egyik központja volt. Az ázsiai szkíták azok meglehetősen európid emberek voltak, innen származtak korábbi régészeti kultúráknak a leszármazottai, és nyilván itt egy összeolvadás történt, itt már ázsiai és európai gének, eredetű gének keveredtek, és innen a népvándorlás során az előbb felsorolt csoportok, tehát hunok, onogurok, avarok, legvalószínűbb ezek jönnek szóba, hozták ezeket a géneket ide a kelet-európai sztyeppére, ahol ott találták a szrubnaják, bronzkori szrubnajáknak a középkori leszármazottait, akik nem tudjuk azonosítani, melyik nép lehetett, de azt tudjuk, hogy később a vaskorban a szkíták, a vaskori szkíták és később a szarmaták is a szrubnajáknak a utódnépének számítanak. És az biztos, hogy itt a két szomszédos nép, a baskírok meg a volgai tatárok nagyon intim viszonyban vannak genetikailag a honfoglalókkal, Tehát ebben az értelemben ez a terület egy kiemelt jelentőségű, hiszen a már teljesen összeállt keleti és nyugati eredetű népesség itt biztos, hogy időzött. És egy részük ott is maradt, és a mai volgai tatárok és baskirok ősévé vált. Majd aztán innen kerültek be az ismert útvonalon a Kárpát-merencébe. Árpádnak a magyarjai. Mit tesz ez hozzá ahhoz, amit eddig tudtunk? Ad ez hozzá valamit? Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen, és ezt foglaltam itt össze ezen az ábrán. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az összes őst, akit megtaláltunk, bárhol legyen az, az mind az eurázsiai sztyeppe területén belül volt található. A sztyeppe vidéket nem hagyták el. Azt is láttuk, hogy a honfoglalók ázsiai és európai eredetű nomádok keveréséből származtak. Körülbelül 30-40%-uk lehetett keleti eredetű, körülbelül 60%-uk származhatott a pontuszi sztyeppéről. A 30-40% keleti eredetűnél nyomatékkal jön számításba a felmenők között az ázsiai szkíták és az ázsiai hunok, hozzáteszem. A pontusz-kaszpi sztyeppén pedig a bronzkori sznublai kultúra, illetve azoknak az utódai a szkíták szarmaták időrendben. És láttuk a genomadatokból, hogy ez a keveredés nem túl régi lehetett, aránylag friss. Ezt is mutatja, amit nem hoztam adatot, hogy a három különböző karosi temetőnek a népessége azért kicsit eltérte egymást. Az összetételük, ázsia-euró összetételük körülbelül hasonló volt, de más vonalakat tartalmaztak, más ázsiai vonalakat tartalmaztak. És hát végül a volgai tatárokhoz és a baskírokhoz hasonlítottak legjobban, és ez a történeti forrásoknak tökéletesen megfelel, és közvetett adatunk arra utal, hogy ez az onogur kapcsolaton keresztül valósulhatott meg. Ezen lehet vitatkozni. De ez is jól megfelel az antropológiai és a régészeti, valamint a nyelvi adatoknak. Végül pedig fontos azt is hangsúlyozni, hogy ezek a honfoglalók jelen csekély mértékben járultak hozzá a Kárpát-medence mai népességéhez. Körülbelül egy 3-5%-ot satszolunk mi a genetikai adatok alapján, mégpedig a keleti gének arányából legalábbis. Tehát genetikailag semmiképpen nem voltak a mai magyaroknak az elődei. Kulturális értelemben természetesen ez tökéletesen áll, hiszen tudjuk, hogy a honalapítás az azért Árpád népéhez köthető. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük dr. Török Tibor előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szalai István, az STL Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar, Tanító és Óvóképző Intézet matematika szakcsoportjának címzetes egyetemi tanára tartja meg a Magyar Matematikai Nyelv Megteremtése című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!